Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És a telefonunk túlsó végén Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hát kérem szépen, 210 évvel ezelőtt, ha nem is ezen a napon, de pár nappal korábban november 11-én született Lendvai Márton, a nemzet szívtiprója, színész, rendező, énekes. Mit kell róla tudni?
Hát egy korabeli celebről beszélünk, nem véletlenül betézték őt úgy, hogy a nemzet szép Marcia. Tehát gondoljunk bele, amikor egy nemzet magáért, ahol egy Marcit.
Igen.
És az ő esetében ez teljes mértékig fönnállt. Egy korabeli celeb, ezt nyugodtan el lehet így mondani, tehát egy olyan színész képzeljünk el, aki sokoldalú volt, drámai szerepekben éppen úgy helyt tudott állni, mint énekes szerepekben, vagy pedig, hát mondjuk úgy, hogy a könnyebb műfajban is, amihez természetesen hozzájárult a rendkívül szerencsés alkata. De ezek nagyon érdekes dolgok, hogy a színészi sikerhez mi minden kell. Hát ha jól tudom, akkor nem olyan régen lett volna 100 éves egyik kedvenc színészem Pécsi Sándor, aki szerintem egy zseniális figura volt, és ugye az ő alakját megőrizte, hála Isten számunkra, több film is, ha valaki csak Wendell Gáspár úrom szerepében látta a Fekete Városba. Hát
kíváncsi voltam, hogy ezt fogod elsőnek mondani, de igen,
nekem szerintem is. Mindenki.
Mi elugrik be, én valószínűleg mindenkinek ez a Wendell apó, igen.
És ugye hát ő volt, aki szellemfit játszott a Makkároly, közelmúltban elhúnyt Makkároly Lionfi filmébe. Gondoljunk bele, hogy micsoda színész óriásról beszélünk, de hát a külseje arra kárhoztatta, hogy hőszerelmes szerepeket ugye nem vihetett. Lendvai Mártonnak viszont szerencséje volt. Ő pontosan azokban a szerepekben, mondhatom így is, hogy genetikailag beleszületett, ahol a hölgyek úgymond kedvelték őt. És hát ezzel a lehetőséggel élt is. Pedig a pályája kezdete az, hát nem úgy indult, hogy belőle színész lesz, hogy első generációs értelmiségről beszélünk. Jól hangzik az édesapjának a foglalkozása, ő sóházi mázsáló tiszt volt,
Lendvai József.
És hát november 11-én született, említettétek, ez Márton nap.
Igen.
És vélhetően ezért kapta.
Vicces.
Ezt a nevet, hát fönnmaradt egy ilyen legenda, hogy a apja mindjárt azt mondta, hogy magával hozta nevét, kereszteljük Mártonnak. Hát nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez tényleg így történt, mert ugye Sóházi Mázsáló tisztek gyermekének születésénél ritkán születnek hiteles feljegyzések rögtön. Ugye egy királyfi esetében az modellezhető, rögtön följegyzik, amit mondott az apukat. A nagybányai Sóházi Mázsáló tisztnél ez nem ennyire biztos, hogy így volt. Állítólag nem volt jó tanuló. Fennmaradt ugyancsak egy anekdota róla, aminek a lényege, hogy amikor a suliban, ahova ő járt, akkor felolvasták azt, hogy hát a 12 tanulatársa között Nagybányán, a 6-osztályos gimnáziumban ő volt a legutolsó tanuló, és ilyenkor mindig felolvasták, hogy ki hogyan áll, és egy cigánzenekart helyeztek oda, akik dobbal, trombitával mindig harsogtak, amikor a jeles tanulóknak a nacionáléja következett, és amikor elhangzott ugye 12-én, hogy Ultimus Martinus Lendvai, vagyis hát az utolsó Lendvai Márton, akkor ő fölemelte a magával hozott nádbotot, mire a zenekar azonnal dobolni, trombitálni kezdett, a közönség tapsolt, és általában ezt élvezte. Vagy így volt, vagy nem így volt, de megint olyan, hogy egy anekdota. De hát többször mondtam már ezt az olasz mondást, hogy sino ne vero bentro vato, ha nem is igaz, de jellemző. Állítólag mindjárt elment Megyeri Károlyhoz, ama bizonyos Megyerihez, akiről ugye Petőfi a verset is írta, és a Benyuszki című darabban kapott egy kétmondatos szerepet, ebbe viszont belesült 13 évesen. És állítólag ekkor elbújdosott. Na most ezek olyan történetek, hogy ellenőrizhetetlen a valóság tartalmuk. Ami azonban ellenőrizhető, hogy 1828-ban, 27-28-ban már vándor színész, Fejér Károly vándortársulatánál. Állítólag a Bánom, hogy megházasodtam című darabban debütált.
Ó, de jó hangzik.
Ez egy erős kezdésnek bizonyult egyébként. A gyakorlat ezt igazolta, ugye két házassága volt neki legjobb tudomásom szerint. Aha. És hát mind a kettő válással végződött. A második volt a híresebb, ez ugye Hivatal Anikó színésznő, aki azért a maga korának az ünnepelt színésznője volt. De az egy másik történet, hogy ugye tőle is elvált, és nem ok nélkül, mert a nemzet szép Marcia, aki egyébként tényleg kiváló színész volt, és Hamlettől kezdve minden fontos szerepet eljátszott, csak egyetlen példa, ugye a Nemzeti Színházban például ő mondta ki az első mondatokat, amikor a Nemzeti Színházá lett, ugye a Vörös Marti Színház nyitó prológusában, az Árpád ébredésében, mint Árpád lépett színpadra. Nagybánya még életében 1844-ben díszpolgárrá választja, 43-szor a Színház Drámai Bizottságának a tagja, 48-ban pedig nemzetőrként harcol. Tehát azt se lehet mondani, hogy nem tette oda magát akkor, amikor szólította a haza, hogy szépen fogalmazunk. Azonban az a helyzet, hogy hát szükségű módon szerette a hölgyeket. Uh-huh. Ennek pedig egyebek mellett ilyen következményei voltak, hogy szinte bizonyos, hogy Jókainé Laborfalvi Róza gyermeke, az ifjabbik Róza, az nem más, mint az ő gyermeke.
Hoppá! Ezt és honnan akkor, tudjuk?
Ezt a korabeli feljegyzések alapján lehet mindössze kilogikázni, hogy ezt körülbelül ilyen nyílt titokként kezelték, beleértve ősz magát, és természetesen 100%-os bizonyossági erenézve nem lesz. Ami biztos viszont, ugye, hogy a Jókai házasságát nem véletlenül ellemezte Petőse Hándor is, vagy ellemezte Jókai édesanyja, és nem véletlen, hogy a megszületett leánygyermek a Benke Róza nevet viselte. Tehát ugye véletlenül sem kaphatta a lendvait. Ezek olyan történetek, amiket nem lehet 100%-osan tételesen lecsekkolni. Igen. De úgy állítólag aztán a kisebbik Rózának a gyermeke, az ifjabb Róza, annak az apja pedig állítólag nem más volt, mint ifjabb Andrássy, vagy idősebb Andrássy Gyula. A későbbi miniszterelnök és a monarchia külügyminisztere. Tehát ezek vagy foghatóak konkrétan, vagy nem. Egy biztos bonyolult családfát sejtett.
Igen.
Mert minden esetre ez a szép karrier 48-49-ben sem tört meg, tehát utána is folyamatosan szerepelt, és általában véve, ugye ez nagyon érdekes dolog,
nem érte semmi retorzió?
Nem, volt annyira nem szerencsére, nem. Itt azért hozzá kell tenni, és ez egyszer egy külön műsor tárgya lehet, hogy a passzív ellenállás meg a 49 utáni rendkívüli megtorlás, az hogyan is nézett ki, miután Hajnaut félreállították, mert... És most nem akarok elmenni más irányba, de ha megnézzük azt, hogy kik viseltek hivatalt 48-49 után az abszolutizmus rendszerébe, akkor az derül ki világosan, hogy a hivatalnokokat, meg azokat az embereket, akiknek a szaktudására szükség volt, nem igazán bántották. Uh-huh. De erre majd talán visszatérünk.
Nem értem. Erre húsunk egy külön kört erről, igen.
Ez egy nagyon érdekes történet, itt némiképp meg fog rendülni a magyar nemzetöntudata. De itt valójában arról van szó, hogy kialakult az a professzionális hivatalviselő réteg, akire szüksége volt a mindenkori hatalomnak, ők pedig apolitikus módon tették a dolgokat. Uh-huh. Ami egyébként önmagában hozzáteszem olyan adott dolog.
Igen.
Egy pontig persze. Uh-huh. De erre mondom, majd visszatérhetünk. Uh-huh. Hát őt nem érte, ami ugye egy nagyon sajátos helyzet, hogy ellentétben az említett Pécsi Sándorral nem tudjuk megítélni, milyen színész volt. Mert ugye nem maradtak fel róla hangfelvételek, egy 19. században valamelyik színész, nem tudom pontosan kicsoda, azt mondta az egyik rajongója neki, hogy ő halhatatlan, mire ő azt válaszolta, hogy nem vagyok halhatatlan, akkor lennék halhatatlan, ha a közönségem is az volna. Uh-huh. Mert ugye nem emlékeznek már rám. Hát a leírások viszont azok magasztalták őt, tehát például a honművész az így írt róla, hogy egy férfiút mutatok fel ki a szíven, ezer húrú hangszeren kénye szerint játszik, ki kacajra gerjeszt, könnyűkre fakaszt, ki lelkesedésében magával ragadt, tükedésében elcsügget, kinek valami örömét mindenünk adós, aki minden nap új emléket emel magának, s emléke mégis múlandóba nyári fellegnél, s legfeljebb egy nemzedéken átélő. Hát azt gondolom, hogy ez erre az előbb idézett dologra is visszautal. Emléke nem egy nemzedéken át volt élő, ez nyilvánvaló, és ráadásul nem is adott neki hosszú élet. Ugyanis az a helyzet, hogy valószínűleg túlhajszolta magát a munkában, és viszonylag fiatalon, 1854-ben, tehát amikor azért 1807-ben született, ugye nem lehet idős embernek nevezni semmi esetűségokkor viszonyú között sem, a Jane Eyre alapján, tehát a Bronte nővérek a Jane Eyre alapján a Lowood járva című darabban lépett fel, mint Rochester, és az előadás után összerogyott. Nagy valószínűséggel a tünetek alapján nagy vérzést kapott. Uh-huh. És akkor több év szenvedés után gyakorlatilag ácshoz kötve 1858-ban halt meg alig 51 évesen. Temetésén állítólag több mint 15 ezer ember volt jelen. És hát nagyon jellemző a népszerűségére, ugye, hogy 58-ban halt meg, de 1860-ban már szobrot állítottak neki, Dunahiszky László fiatal szobrászművész alkotását. Ezt a régi Nemzeti Színház előtt helyezték el, onnan aztán áthelyezték a Blahaújza téren álló Nemzeti Színház elé, majd amikor azt lebontották 1865-ben, ez a szobor raktárba került, 1971 óta viszont fönn a várban látható az Országház utcában. Tehát, hogyha valaki arra jár, akkor megtekintheti ezt a szobrot. A szoborról pedig sokat elmond az, hogy hogyan született meg. Állítólag úgy kezdődött a szobor története, hogy néhány lelkes magyar hölgy megbízása folytán indult el a gyűjtés arról, hogy szobrot állítsanak neki. És hát nyilván ez nem véletlen, nagyon szép leírások vannak erről, hogy a vasárnapi újságíró felállítják a szobrot. Általános kedvencő volt az összes közönségnek, de szerepszakmája hozta magával, hogy fokozott részvétel csüggött emlékezetén a hölgyvilág. Hát ennél szerintem ezt nem lehet körbeírni.
Nem.
és a magyar nők kegyeletének tulajdonítják ezt a szobrot, illetve a honleányi érzelmek eredményének. Voltak ott más érzelmek is, de azért a honleányit se vitassuk el. Igen. Nagyon sajátos dolog egyébként, hogy a fia, ifjabb Lendvai Márton, szintén színész lett, ő 1830-ban született, Kolozsváron, nem Nagybányán, ahol az édesapja, és ő nagyon fiatalon szintén harcolt, 48-49-ben. De általános megítélés szerint a fiú, aki elképesztő módon örökölte az apja küllemét, tehát ugyanaz a szerencsés adottsága, a gongyoroló fekete haj, a fekete szemek, a délcek termet, általános megítélés szerint képtelen volt, idézem, önálló felfogásra, és mindvégig atya modoros epigonja maradt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen második kiadásnak, 2.0-nak tűnt, és egy valamiben még sajnos örökölte az édesapja adottságait, ő is nagyon fiatalon, 45 évesen halt meg. Tehát egy még rövidebb ideig is élt, mint az édesapja. Azt gondolom, hogy nem volt szerencséje. Nem tudjuk megítélni, hogy milyen színész lehetett, nyilván az apja árnyékából előrelépve, hát nem volt könnyű dolga. Lendvai Mártonra viszont azt gondolom, hogy úgy emlékezhetünk, mint egy fontos szereplőjére a magyar színházi életnek. És hát egy nagyon fontos dolgot érdemes még az ő színészi pályával kapcsolatban megemlíteni, hogy
soha csak ne felejtsük. Röviden, nagyon elszaladt az időnk.
Jó. Egy dolog, hogy ez az időszak, amikor ő szerepel a színpadon, hogy amikor a nemzeti, a színészek csepürágóból úgymond a nemzet kultúrájának a hordozóivá válnak, a nemzeti érzülettel, amikor magyar nyelven beszélnek, magyar nyelven adnak elő, és ebben ő főszerepet játszott, úgyhogy tiszteletünk az emlékezőt ilyen értelemben is.
Mindenképpen köszönjük szépen, hogy megtettük ezt. Jó munkát, szép napot.
Én köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok nektek.
Katona Csaba történésszel, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársával beszélgettünk a 210 évvel ezelőtt született Lendvai Mártonról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.